Városaink, a fehér barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi történetünkkel és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban, a mostani műsorban hallgassuk meg Erdő Péter bíboros úr szentbeszédét. 2020. január 20-án a Szent István Bazilikában hangzott el a 10:30-kor kezdődő ünnepi szentmise keretében, Boldog Özséb atyánkra emlékezve ez a szentbeszéd, hiszen ebben az esztendőben ünnepeljük, hogy 750 évvel ezelőtt, 1270. január 20-án költözött el a földi életből a pálosrend megszervezője, Boldog Özséb. Bíboros úrnak a szentbeszédét érdemes végighallgatnunk, hiszen rendalapítónknak az életét ismerhetjük meg, illetve az ő művének a hatását, mind a mai napig. Ez az ünnepség egyúttal az elkövetkezendő esztendőnek a nyitó ünnepsége is volt. A szentmise után a bíboros úr megáldotta a bazilika mellett álló pálosbúszt, amely jelenleg a Nemzeti Múzeum kertjében tekinthető meg, de folytatódik majd a busz országjárása, különböző helyeken fogja majd bemutatni a pálosrend történetét. Hallgassuk meg tehát az ünnepi jubileumi év kezdő szentmiséjének ünnepi beszédét Erdő Péter bíboros úrtól.
Excellenciás apostoli nuncius úr, érsek és püspök urak, tisztelt házelnök úr, tisztelt nagykövet úr, államtitkár urak, Krisztusban kedves testvérek, Boldog Özséb a pálosrend alapítója 750 évvel ezelőtt fejezte be földi életét. Művének, lelkiségének eleven hordozója a pálos rend, amely többszöri megszakítás után ma ismét működik hazánkban. Hogyan vezetett Özséb útja a remeték világa és a szerzetesi élet felé? Pap volt már a mi esztergomi székes egyházunknak, vagyis Szent Adalbert egyházának kanonokja, amikor feltűnt példamutató életével. A tudomány szeretete, az áhítat és az irgalmasság volt az a három tulajdonság, ami emlékezetessé tette alakját. Ami a tudomány szeretetét illeti, a pálos rend nagy krónikása, Gyöngyösi Gergely Boldog Özséb hivatásának történetéről hitelesen ír. Ifjúságáról már azt olvassuk, hogy rendkívül értelmes ifjú volt, hogy könyvet írt, de közben nem hanyagolta el az Isten parancsa szerinti életet sem. Fiatalon lett esztergomi kanonok, ezért ünneplünk most együtt az esztergomi káptalan tagjaival és a többi paptestvérekkel. Ezekre a kiváló tulajdonságaira tekintettel kapta meg kanonoki kinevezését. Gyöngyösi megjegyzi róla, hogy kiváltképpen a jogban volt járatos. És éppen ezért a Decretum Gratiani bizonyos szövegei mutatták neki az irányt papi élete számára. Való igaz, hogy Gratianus mester művének második részében számos olyan részlet található, amely az eszményi papi életre vonatkozik. Özséb pedig éppen a tökéletes papi életet és lelkiséget kereste, és így jutott el remete Szent Pál követőinek életformájához. Ha felütjük Gratianus művének idézett részét, ott elsősorban azt a problémát vizsgálja a szerző, hogy végrendelkezhetnek-e a klerikusok a saját javaikon kívül a rájuk bízott egyház, például a plébániájuk javairól is. Ennek eldöntéséhez tovább kérdez, és azt vizsgálja, hogy egyáltalán lehet-e saját vagyona a klérus tagjainak. Aztán arra tér ki, hogy nem mindegy, hogy valaki már a szentelés előtt rendelkezett saját javakkal, vagy csak később szerezte azokat. A téma első kérdésében zsinatoktól, pápáktól, egyházatyáktól vett szövegeket sorol fel, amelyek a klerikusok számára a közösségi életet ajánlják vagy sürgetik. Ehhez a középkori magyarázat megjegyzi, ez a kérdés két részre oszlik. Az első részben a mester 17 tekintélyes szövegrészlettel bizonyítja, hogy egyetlen klerikusnak sem szabad saját tulajdonnal rendelkeznie, ezt azonban a szerzetes klerikusokra kell érteni, akik lemondtak tulajdonukról. A további szöveg azután Szent Ágostontól is tartalmaz idézeteket, aki különösen is szorgalmazta a klerikusok közösségi életét. A magyarázók persze már a középkorban hangsúlyozták, hogyha ebben a részben valamelyik fejezet az általános fegyelem ellenkezőjét mondaná is, tudnélik túl szigorú lenne, tanácsról van benne szó, vagy az ősegyház koráról, vagy azokról, akik hallgatólagosan vagy kifejezetten lemondtak a javaikról. Özséb tehát a papi élet nagylelkűségét, a szabadság és az állandó rendelkezésre állás eszményét, a másokért élő és Krisztushoz életformájának részleteiben is szeretettel ragaszkodó pap képét állította maga elé. És valóban, az ilyen élet a papszenteléssel járó kegyelmi küldetés alapján is különösen megfelel az egyház papja számára. Vagyis a papi hivatásban rejlő, a végsőkig elmenni kész pásztori nagylelkűség könnyen elvezetheti az embert akár az evangéliumi tanácsok vállalására is. Egyébként a latin egyházban minden pap számára érvényes a cölibátus, a tisztaság eszményének nagylelkű megvalósítása. De ugyanígy erősen ajánlja ma is az egyház, hogy a klerikusok valamilyen közösségben éljenek. Ugyancsak ma is előírja az egyházi fegyelem, hogy a klerikusok éljenek egyszerűen, azokat a javakat pedig, amelyeket egyházi hivataluk gyakorlása alkalmából szereztek, és amelyek tisztes megélhetésük és kötelezettségeik fedezése után megmaradnak, fordítsák az egyház javára és a segítő szeretet cselekedeteire. Ezekben a ma is érvényes előírásokban ugyanaz a lelkület szól hozzánk, amely Özsébet is imádságra, nagy lelkű szeretetre vezette, arra indította, hogy táplálja a Pilisben élő remetéket, nagy lelkűen adva nekik a saját javaiból is. Vagyis ma is megtanulhatjuk Boldog Özsébtől, hogy az egyháznak a papi életformáról szóló általános útmutatásai akár elvezetnek valakit a szerzetesség vállalására, akár nem, alkalmasak arra, hogy a keresztény tökéletesség forrásai legyenek. Boldog Özséb életét az áhítat is jellemezte. A zsolozsma végzésénél és a szentmise bemutatásakor, írja tovább Gyöngyösi Gergely, olyan átszellemült áhítat ömlött el egész külsején, hogy aki csak látta, áhítatra és Isten szeretetére indult. Az idei év Boldog Özséb jubileumi esztendeje, de egyúttal a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus éve is. Nem véletlen, hogy a pálos rend mindig nagyra becsülte a liturgiát. Boldog Özséb átszellemült áhítata ma is figyelmeztet minket. A szentmisének ugyanis nem csak áttekinthetőnek, érthetőnek kell lennie, hanem emberileg érzékelhető módon sugároznia kell a misztériumot, ami az egész ünneplésben, különösen pedig magán az oltáron megjelenik. Nagy lehetőség, boldog Özséb és az oltári szentség kapcsolatának átélésére az idén ősszel, szeptember 15-én kedden délután az esztergomi bazilikában sorra kerülő látogatás. Erre különös szeretettel várjuk a pálos rend vezetőit, tagjait és a kedves híveket is. Mi magunk pedig az eukarisztikus kongresszus színhelyéről külön vonattal megyünk Esztergomba, útközben és a bazilikában is egyházunkért és hazánkért imádkozunk a szentségi Jézushoz. Most külön autóbusz fogja járni az országot. Boldog Özséb emlékét hirdeti. De legyen ennek az autóbusznak az útja meghívás az eukarisztikus kongresszusra való jelentkezésre is. Jó lenne, ha a busz jelentkezési lapokat is vinne magával, amelyeket minden állomáson ki lehetne tölteni. Özséb harmadik nagy erénye a segítő szeretet volt. Aki egészen Istennek ajánlja az életét, és az oltári szentségből meríti az erőt, annak szeretete kiárad a rászoruló embertársak felé is. Mert van fizikai szükség, betegség, van magányosság és sokféle szenvedés. Ha Krisztus a táplálékunk, ha az ő kegyelmében élünk, akkor mindezt a hit és a szeretet átható tekintetével felismerjük, és nem csak elméletben és szervezett akciókkal, hanem személyes figyelemmel és odaadással közelítjük meg. Adja Isten, hogy boldog Özséb öröksége és példája ereven erő és kegyelmek forrása legyen saját rendjének, a pálos rendnek a számára, de Magyarország, Lengyelország és az egész világegyház számára is. Amen.
Kedves testvérek, Erdő Péter bíboros úr szembeszédét hallottuk, amely a budapesti Szent István Bazilikában hangzott el 2020. január 20-án Boldog Özséb atyánk ünnepi szentmiséjén. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.